Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt az igét Máté evangéliumából fogjuk olvasni a 14. fejezetből. Tehát Máté evangélium a 14. rész, 22. verstől a 33. versig. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértett, és ilyetükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtt, és ezt mondták. Valóban Isten fia vagy. Eddig a történet. Nagyon ismert evangéliumi történetet olvastam megint. Kicsit tartottam magam megint ahhoz a kis szokásomhoz, hogy most Jézus és a tanítványai történeteit veszem sorba. A történet az mindenki számára talán ismert. Különösen sokszor emlegetik azt, amikor Péter ott van a habok között, ugye Jézus áll a vizen, Péter megy utána hozzá, és el kell süllyedni. És egy alap tanulsága, alap igazság ennek a történetnek, hogy amikor Péter levette a szemét Jézusról, és arra figyelt, hogy fúj a szél, hogy nagyok a hullámok, hogy csapkod a víz, és őt is éri a nadrágját, és a víz vagy a köntösét, akkor rögtön elkezdett süllyedni a vizen. Amíg Jézuson volt a tekintete, és amíg a megváltóra nézett, addig ő is úgy ment a vizen, mint maga Jézus. Nyilván ez egy fizikai csoda, mert a vízen nem tudunk járni, kivéve télen, ha befagy, nyilván. De ebben az esetben nem ez volt, hanem itt hullámok voltak, szél volt és járt a vízen. A történet tehát alap tanulsága, amely mindenkor hívő emberének és mindenkor emberének szól, és jó, hogyha eszünkbe jut, és megfontoljuk, megfontolgatjuk a szívünkbe, hogy ne vedd le a szemed Jézusról. Mert mikor leveszed a szemedet Jézusról, és inkább a körülményeknek adsz hitelt, inkább a körülményekre figyelsz, inkább a környező világ eseményeire, a tényekre, idézőjelbe, a tapasztalatokra adsz, akkor onnantól kezdve az életed elkezd egy lefelé tartó irányt venni. És nincs, aki megmentsen, ha csak nem Jézus. Ezt a történetet mégis egy picikét megpróbáltam más szemszögből is megközelíteni, és kerestem benne olyan tanulságot, ami szintén el van rejtve ebben a történetben, de nem szoktunk rá akkora figyelmet fordítani. Ha végig tanulmányozzuk az evangéliumokat, mind a négyet, azt találjuk, hogy ez az egy történet megvan a Máté evangéliumában, amit most elolvastam nektek, a Márk evangéliumában és János evangéliumában. Máté és Márk evangéliumában teljesen hasonló sorrendben vannak rögzítve az események. Az egész egy esemény sor. Ezt a kis történetet, mikor ott vannak a tanítványok a háborgó tengeren, és Péter a vizen jár, jó, hogyha nem önmagába szemléljük, hanem egy eseménynek a részeit, egy esemény sornak a betetőzéseként. Minden ott kezdődik, hogy keresztelő Jánosnak levágják a fejét, ugye Heródiás kedvéért, beviszik azon a lakomán, tálcán, hát egy nagyon morbid és groteszk jelenet, mégis ez így történt, mert ez volt a kívánság ugye a ifjú lánynak, az anyja tanácsára, és keresztelő János elhunyt. Mindennek a híre eljut Jézushoz. És Jézus ekkor megrendült lelkében, és így van írva, amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan egy hajón egy lakatlan helyre egyedül. Jézus meghallotta keresztelő Jánosnak a halálhírét, egyedül akart lenni. Nem jött neki össze. Miért? Azért, mert a sokaság megtudta, hogy Jézus egyedül akar lenni, és melyik vidékre megy, és a sokaság beelőzte Jézust, és mikor már kikötött a másik parton az Úr Jézus, a sokaság már ott várta. Nem 10 ember volt a sokaság, hanem a férfiak voltak csak 5000-en. Hozzá kell venni a még 5000 nőt legalább, meg még a sok kis lurkót, aki ott szaladgáltak, meg kutyákat, kecskéket, bárányokat, amit esetleg vittek magukkal. Tehát ott egy rendes csapat gyűlt össze, és az Úr Jézus, mikor ott volt, megszánta őket, és tanította őket, és miután már beestelet kezdett sötétedni, el akarta bocsátani őket, de rájöttek, hogy éhesek, nem lehetett őket elbocsátani, ezért meg kellett őket etetni. Nem volt egyéb náluk, csupán 5 kenyér és 2 hal. Az Úr Jézus feltekintve hálát adott, megáldotta, és több mint 5000-en ettek abból, és több 12 telekosárral szedtek össze. Ez az eseménysor ugyanígy megtalálható Márk evangélium leírásában is, és Jánosnál is megtalálható ugyanez, hogy az 5000 ember megvendégelése szervesen kapcsolódik ahhoz, hogy Jézus előre küldi a tanítványait. Miért fontos ez számunkra? Egyrészt nem véletlen, hogy az események így követik egymást, így jegyezték le az evangéliumírói, valószínűleg azért, mert így is történtek, ebben a sorrendben történtek, tehát nem csak egy összeválogatás történt, hanem ebben a sorrendben történtek ezek az események, hanem azért is, mert ennek az esemény sorban Jézus számára egy fontos lelki folyamatnak folyamat ment végre Jézus életébe, Jézus szívében. Mi volt az? Minden ott kezdődik, hogy Jézus mikor megkeresztelkedik a Jordánba, akkor leszáll a Szentlélek, és utána kiviszi őt a lélek a pusztában, 40 napig nem iszik, és jön a sátán, és kísérti őt. Miért itt kezdődik minden? Azért, mert mikor Jézus bemerítkezik, ugye mikor mi megkeresztelkedünk, bemerítkezünk, akkor mi mire merítkezünk be? Miért merítkezik be egy ember? Miért keresztelkedik egy ember meg? Azért, mert mikor valaki bemerítkezik, akkor azt kiábrázolja, hogy lemegyek a víz alá, ahol halál van, nincs élet, meghalok a régi életemnek, kifejezem azt, hogy én többé nem úgy akarok élni, ahogy eddig éltem, feljövök a víz felé, egy új életre támadok fel. A vízből való felemelkedés az a feltámadás. Meghaltam a bűnöknek, meghaltam annak, hogy én a saját kívánsága és elgondolása szerint éljek, hanem innentől kezdve feltámadok egy új életre, arra az életre, amit Jézus vezet. Ennyi a bemerítkezés. Jézus nem merítkezhetett be a bűnei bocsánatára. Miért? Mert azt írja róla Péter apostol, hogy ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Jézus bemerítkezése fizikálisan ugyanúgy történt, mint a miénk, de az egész jelentősége egészen más volt. Mi volt Jézus bemerítkezése? Jézus bemerítkezése nem a bűnei bocsánatára történt, mint ahogy mi is tesszük, hanem annak az elvállalása volt, hogy én elvállalom azt a szolgálatot, amiért lejöttem ide a földre. Ugye így fogalmazza meg a zsidókhoz írt levél, idézve a Zsoltárt, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Ez volt Jézus bemerítkezésének a kiábrázolása. Íme itt vagyok, Uram, alávetem magam annak, amiért jöttem. Egy folytatás a Zsoltárnak, ezt elolvasom, mert olyan szép. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Jézus ezért merítkezett be. Beleállok abba a szolgálatba, amiért lejöttem. Tudom, hogy a szolgálatom tetőpontja az lesz, hogy meg fogok halni a kereszten. Hogy én vagyok az az áldozati bárány, aki mindenkinek a bűnét fogom hordani, bár én nem vagyok bűnös. Elvállalom ezt a hivatást, elvállalom ezt a szolgálatot, beleállok ebbe. És nézzétek meg, mihelyt az Úr Jézus bemerítkezett, tehát beleállt ebbe a szolgálatba, mi történt? Kiment a pusztába, és a sátán elkezdte kísérteni. Mivel kísértette a sátán? Rögtön az volt a kísértésének a célja a sátánnak, hogy ebben a szolgálatában őt már a kezdetén megakadályozza. Még véletlenül se tudja véghez vinni azt, hogy ő legyen a világ megváltója. Úgy azt mondja neki a sátán, itt fel is írtam magamba, hogy mindezt neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Vagyis elismered rólam, hogy nem Isten az Isten, hanem én vagyok a legfőbb. Rögtön a kezdetén. Most nézzétek meg, a Jézus bemerítése óta eltelt egy kis idő, és elérkezünk oda, hogy megha a keresztelő János, vagy más néven bemerítő János, kinek hogy tetszik. Meghal, és Jézus, mi az első reakciója Jézusnak, mikor ezt meghallja? Így olvasjuk, amit el is olvastam. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan egy hajón, egy lakatlan helyre egyedül. Miért távozott el onnan Jézus lakatlan helyre egyedül, mikor meghallotta Jánosnak, a keresztelő Jánosnak a halál hírét? Nagyon egyszerű a válasz. Mert János egy útkészítő volt. Jánosnak a hivatása az, hogy utat készítse Jézusnak, egyrészt mi számunkra, hogy mi emberek oda tudjunk könnyebben találni az igazság útjára, másrészt meg Jézus előtt is utat készített, és amint tudta Jézus, hogy amint Jánossal tették ez galád módul, és amint ő neki ez lett a vége, ő rá is ugyanez a sors vár. Nagyon érdekes, Jézus el akar csendesedni, és tudja, hogy rá is ez a sors vár. Ez egy emlékeztető, figyelmeztető jel volt számára, de egy kiváló alkalom arra, bár szomorú az esemény, mivel János meghalt, kiváló alkalom arra, hogy az ő szolgálatában, az ő hivatásában elmélyüljön, és meggyökeresedjen. Igen, továbbra is vállalom azt, amiért jöttem ide a földre. Nem elég valamitben a kezdetén valami mellett kiállni, és azt mondom, hogy igen, én vállok valamit. Ha az ember hosszú ideig benne van egy hivatásban, vagy egy szolgálatban, vagy egy rábízott feladatban, újra és újra meg kell ebben erősödni, és ezt tudta Jézus is, és itt az alkalom, hogy megerősödjön. Nem jött neki össze. Azt kell mondani, hogy nem jött neki össze. Mert ott voltak az emberek, és várták őt az emberek, akiket tanítani kellett. Valahol úgy mondja az evangélium, olyanok voltak, mint pásztor nélkül való nyáj. Egyszerűen nem tudták merre, jobbra vagy balra. Ott voltak, Jézus tanította őket. Nem csendesedett el, hanem tanította őket, és megetette őket. És nézzétek meg, nem csak meg lett akadályozva abban Jézus, hogy ő megerősödjön a szolgálatba, hanem majdnem el is lett térítve onnan. Miért? Mert ha János evangéliumában ugyanezt a történetet elolvassuk, a történet, a kenyérszaporítás csodája János evangéliumában úgy végződik. Mikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Ott az a sokaság, az az 5000 ember rögtön királlyá akart tenni Jézust. Ilyen király kell nekünk, ad nekünk enni-inni. Jól lakunk, mindenünk meg lesz itt a földön. Rögtön ez volt a tömeg indulata. És mit csinál Jézus? Azonnal ellenáll ennek. A tanítványokat nem halljuk többször, hogy Jézus ezt a szó... Jézusról ilyen szóval lenne nyilatkozva, mint itt. Kényszerítette a tanítványait, hogy azonnal menjenek, szálljanak bele a csónakba, és menjenek át a túlsó partra. Jézus kényszerítette őket. Az azt jelenti, nincs más opciótok. Most rögtön egyik számolok, és mentek. Üljetek be a hajóba. A tanítványokat kényszerítette. A sokaságot azonnal eloszlatta. Miért tesz így Jézus? Azért, mert tudta, hogyha őt ott királlyá próbálják tenni, és a tanítványok is erre rágerjednek, hogy tényleg ő a mi mesterünk, ő a királyunk, hát nekünk ott jó dolog lesz, akkor az egész messiási küldetése kudarcba fullad. Ugyanis neki nem egy olyan messiási szerepet szánt az atya, aki majd eteti, itatja, jótatja a népeket, elviszi őket egy kirándulásra Miami-ba, aztán meg egyszer elviszi egy hegymászásra, vagy megmutatja nekik a Grand Canyon, közben luxusszállodákat, jól éljünk itt a földön. Az embereknek ilyen messiás kellett volna. Ők erre vágytak volna. Hát mi is sokszor erre vágyunk, meg kell mondani őszintén, jól érezzük magunkat. De tudta Jézus, hogy nekünk nem ilyenre van igényünk, de nem ilyenre van szükségünk. A szükségeink egész mások. Jézus nagyon jól tudta, hogy nekünk egy olyan messiásra van szükségünk, aki tud rajtunk segíteni. Aki meg tud bennünket menteni. Mint ahogy Péter a történet végén felkiáltott ott a vizen, talán már idáig el volt süllyedve comb középig. Uram, ments meg! Uram, ments meg! És tudta Jézus, hogy nekünk egy olyan messiásra van szükségünk, aki képes lesz bennünket megmenteni, mert mi olyanok vagyunk, akiket meg kell menteni. És éppen ezért ebben a kísértésben Jézus, nézzétek meg, hogy hogyan reagált. nagyon erős kísértése volt, és nagyon komoly kísértése volt arra, hogy letérítsék őt a messiási pályáról, és ezért Jézus rendkívül és tőle szokatlan módon azt kell mondani, határozottsággal rögtön ellenállt ennek, és kényszerítette határozottan a tanítványait, nem, ti most mentek erre. Én nekem, amikor ezt olvastam, József története jutott eszembe. Emlékeztek Józsefre, mikor ott van Potifárnak a házába Egyiptomban, és valószínűleg egy szemre való jóképű férfi lehetett József, Potifárnénak megtetszett, és kikezdett vele. És rögtön egyfolytában napról napra nyaggatta azt a Józsefet, és nem hagyta nyugton. És mit csinált végül József? Fogta magát, és elfutott onnan. Ezt nem lehetett bírni. Fogta magát, és elfutott. Jézus egy nagyon-nagyon erős kísértésbe volt, egy olyan kísértésbe, aminek a kimenetele, hogy megállok-e benne, vagy nem állok-e meg benne, az döntő jelentőségű az ő küldetésére, és a mi sorsunkra nézve is. És nézzétek meg, hogy Jézus emiatt a kísértés miatt tudott határozottan nemet mondani, és határozottan tenni dolgokat, és beavatkozni a dolgok folyásába. Ha ő csak ott megpróbálja szépen elsimítani a dolgokat, hogy senkinek ne essen rosszul, senkinek ne fájjon, nehogy megsértődjön a drága, vagy észrevétlenül észre sem veszem, hogy engem királlyá akarnak tenni, ezt így nem lehetett csinálni. Vannak olyan helyzetek az életben, amikor azt kell, hogy mondjuk kímélet nélkül nem érdekel, hogy kinek miben fog kerülni, meg ki mit fog szólni, nem fogok megtenni dolgokat. Erre mondja a Szentírás nem egyszer, hogy légy erős, és légy férfi. Erre mondja a Szentírás. Ez nem csak férfiaknak szól, zárójel bezárva. Ez mindenkinek. Ez a férfias magatartás a nőknek is szól, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nincs appelláta. Amikor nem lehet más csinálni, amikor azt kell mondani, hogy nem. Eddig megyek, és tovább nem. Ha az ember nem húz világos határvonalakat, menthetetlenül elbukik. Menthetetlenül. Langyos ember lesz. Egy langyi, egy lötyi, egy puding. Nem tudok rá mit mondani. És azt kell, azért merek ilyen szavakat mondani, mert én sokszor voltam ilyen. És azt hiszem, hogy akik itt ülünk, sokszor voltunk ilyenek. De nem kell, hogy ilyenek legyünk. Nem vagyunk predestinálva, előre elrendelve, hogy langyi emberek legyünk, meg puding emberek legyünk, hanem arra van lehetőségünk, hogy nemet mondjunk a kísértésben, mint ahogy Jézus is nemet tudott mondani a kísértés idején. Mert tudta, hogy a kísértésnek, a bűnnek, vagy ennek-annak választása az igenis fontos jelentőségű. Zimány Józsi bácsiról talán hallottatok szerintem valamennyien. Nagyon sokszor meghallgattam azt az ige hirdetését, és lehet, hogy ti is hallottátok ezt a példáját, nekem annyira, hogy belevésődött a szívembe, mikor a tisztaságról beszélt. És azt mondta, hogy van egy olyan állat, ha rosszul mondom, majd kijavítotok, értsétek jól, nem akarok hazudni, azt hiszem a sarki róka, amelynek gyönyörű bundája van. Csodálatos szép prémie van ennek a rókának, de viszont egy kényes állat. Ő nem fogja beszennyezni a bundáját. Ő nem fog beugrani a vízbe, bár tud úszni. Nem fog beugrani a vízbe, hogy mentse az írháját. És a vadászok nagyon könnyen el tudják sok esetben fogni. Egyszerűen annyit csinálnak a vadászok, hogy egy vízpartra becsalogatják, és körbe kerítik. Ez egyik oldalon ott vannak a vadászok, a másik oldalon a víz. És a róka inkább hagyja, hogy megfogják, mint hogy beszennyezze a bundáját. Milyen érdekes, nem? Inkább engedi, hogy megfogják, nyilván ott harabdálhat meg mindent, de valamelyen megfogják a rókát, de a vízbe nem fog bemenni, mert a bundája szent és érthetetlen. És érdekes, Zimány Józsi bácsi ezt arra hozta fel ezt a példát, hogy vajon mi ugyanígy vagyunk a tisztaságunkkal kapcsolatban? A lelki tisztaságunkkal kapcsolatban? Vagy azt mondjuk, hogy hát nem olyan fontos az. Egy kis harag, egy kis irítség, egy kis fösvénység, egy kis kabzsiság, egy kis mértéktelenség, egy kis ez, egy kis az, minden belefér. És nem látja meg senki. Hát ez nem tudják. Hát nem raboltam ki egy bankot. Nem csaltam meg a feleségem. Nem csináltam semmi rosszat. Azt nem tudják senki. Csak éppen az a tiszta ruha, amit a Szentírás szerint kap minden egyes megtérő, az már tele van foltokkal. meg mindenfélével. Azért, mert a kísértést, amikor jön lelkünk ellenség, azt nem veszem komolyan. Egyszer olvastam egy könyvbe egy nagyon jó kis mondatot engem. Ez annyira tetszik nekem. Lehet, hogy már mondtam nektek. Nem tudom, ki a szerzője a mondatnak. Bűneink miatt fosztatunk meg attól a nemes férfias lelkülettől, ami kezdetben élt bennünk. Bűneink miatt fosztatunk meg attól a nemes férfias lelkülettől, ami kezdetben élt bennünk. Szintén nem csak férfiekre vonatkozik. Amikor valaki átéli a bűneinek a bocsánatát, és az, hogy ő megtisztult, ő egy tiszta ember, egy elfogadott, egy szeretett. És nem azért, mert ő valaki, nem azért ő valami jót tett, hanem ingyen kegyelemből, akkor az ember lelkében egy változás jön létre, és lesz egy tartása az embernek. Megváltozik a viselkedése, megváltozik a beszéde, de nem azért, mert akar valami lenni, ez szinte rajta kívül saját magán vesz észre az ember, hogy más ember lettem. Én már nem úgy beszélek, nem úgy nézek, nem mások a gondolataim. Az egy jó érzés az embernek, mert érzi a saját szívén azt, hogy Jézus elkezdte formálni. De amikor az ember nem veszi komolyan a kísértést, és nem veszi komolyan a bűnt, ez eltűnik az életéből. Ez a lelkület, ez elpárolog, elillan, azonnal. Pedig jó olyan lelkülettel élni. Ez a lelkület, amit kap az ember az Úrtól, ez nem egy önteltség. Ez nem egy felsőbbrendűség. Ez nem olyan, hogy egy fél méter a föld fölött járok, én a szent. Ez nem ez. Ez az alázat lelkülete. Ez a szelídség lelkülete, ez a határozottság lelkülete. Az alázatosság és a szelídség az nem tutyi mutyiság. Az alázat és a szelídség az azt jelenti, hogy irányítható vagyok, és hogy tudom, hogy mi a helyem a földön. Hogy Isten ott van, én meg itt vagyok. Hogy Isten mindent tud, én meg kegyelemre vagyok szorulva. Ez az alázat. És milyen jó, mikor az ember betájolja magát, és biztonságban jár ebben a tudatban. És tudja, hogy mifelé tart, és hogy ki vezeti, és kinek a kezében tartja az életét. Na hát, az Úr Jézustól tanulhatunk a kísértés idején, kényszerítette a tanítványait. Nézzétek csak meg, eddig a kísértésnek csak annak a területéről beszéltem, amikor a saját lelkünk tisztaságát óvjuk, meg az Úrral való kapcsolatunkat. De az Úr Jézusnak nem ebben volt jelen esetben kísértése, hanem abban, hogy a rábízott feladatát elvégzi-e, vagy pedig nem végzi-e. És nekünk is lehet ugyanez a területen kísértésünk. Nem csak a lelki tisztaságunk és Istennel való kapcsolatunk tekintetében, hanem abban, hogy engem megbízott Isten egy feladattal, ezt megint csak úgy hozzáteszem, minden embert megbízott Isten feladattal. Minden ember egyedi és megismételhetetlen, de nem egyforma. És azt mondja a Szentírás, hogy némelyikor az értéktelenebb feladatokkal, sőt, azt kell mondjam, sokszor az értéktelenebb feladatokkal megbízott embereket, mi emberek, felmagasztaljuk. És akiket nem annyira látványos feladattal bízott meg Isten, azt meg sokszor, hát igen, az is egy feladat, az pont jó neki. Így gondolkozunk. És azt mondja a Szentírás, hogy sokszor az értékteleneknek látszók sokkal értékesebbek Isten szemében, sokkal fontosabbak. És amik annyira magasztosnak tűnnek az emberek előtt, az igazából fontos, fontos, de Isten szemében nem az a fontosabb. És sokszor, én még hozzáteszem, szerintem majdnem mindig ezt mi nem tudjuk megállapítani, hogy mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. És ez direkt szerkesztette így Isten, mert így felfúvalkodnánk, hogy na én vagyok a fontos, te meg nem vagy fontos. És direkt úgy szerkeszti össze Isten az embereket egy testbe, a gyülekezetbe is, hogy a fontos ne tudjon a kevésbé fontos nélkül létezni. És a kevésbé fontos pedig ne lássa azt, hogy ő kevésbé fontos, hanem fontosnak érezze magát. Milyen érdekes ez? Isten a saját bölcsességéből teszi ezt. Miért? Mert mi nem bírnánk elholtozni, és azonnal felfúvalkodnánk, és azonnal nagyra tartanánk magunkat, és vagy pedig azonnal alul értékelnénk magunkat, és azonnal semminek értékelnénk magunkat. Egy szó, mint száz, mindenkinek van feladata, szolgálata, de vajon a mi feladatunkkal, amivel Isten megbízott bennünket ebbe a földi életbe, hogy tegyük? Azzal ugyanolyan komolyan bánok, mint ahogy Jézus bánta maga feladatával? Nyilván az ő feladata megváltás volt, nekünk nem a megváltás a feladatunk, de igenis vannak feladataink, és azokat a képességeket, amiket kaptunk, Azt azért kaptuk, hogy használjuk őket. Olvastam egy igét, nem tudom, hogy ezt elolvastam-e nektek múltkor ima órán, amikor voltam, ne haragudjatok, hogyha ismétlem magam, de még mindig ezek élnek bennem, ezek az igék. Ha nem olvastam el, akkor meg figyeljetek most. Mózesnek mondta ezt Isten, és nagyon-nagyon megragadt ez. Akkor mondta Mózesnek Isten, mikor megbízta őt, hogy szabadítsa ki a népét Izraelben, Egyiptomból. Tehát ezt mondta Isten. Ügyelj arra, hogy megtedd a fáraót mindazokat a csodákat, amelyekre téged képessé tettelek. Milyen érdekes. Mózest figyelmezteti Isten, egyrészt képessé tette őt bizonyos csodák végrehajtására. És Isten figyelmezteti, figyelj arra, hogy azért tettelek képessé, hogy ezt meg is tedd. Nem azért, hogy te örülj neki, hogy erre is képes vagy, és otthon játszadozzál a botoddal, kígyó, bot, kígyó, bot, bot, kígyó, bot, kígyó. Ugye? Nem ezért. Azért, hogy ezt lássák, azt a csodát. És még érdekes, használatra kaptuk, de nem a magunk használatára sokszor, hanem azért, hogy másoknak használjunk vele. Használjunk vele másoknak. Azt mondja egy helyen a Máté evangéliumban van leírva, azt mondja, gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Én nem tudok halottat feltámasztani. Eddig még soha nem tettem ilyet. Mégis az van a Szentírásban, hogy kapnak valakik ilyen képességeket, meg hogy leprásokat megtisztítsanak. Ezt se tudom megtenni. És mégis hiszem azt, hogy vannak olyan emberek, akiknek megadatik ez. De olyan érdekes, van egy tanítványom, nem tudom, hogy ezt is mondtam-e nektek, van egy tanítványom, aki abba fogja hagyni a trombitázást, másodikos középiskolást, és elmegy egy másik egy gimnáziumba, mert rájött arra, hogy ő nem akar trombitást lenni. Elbeszélgettem vele és anyukájával is, és úgy látom, hogy ez egy jó döntés. Eddig se gyakorolt semmit, ezután se fog gyakorolni, nyilván másik szakmát fog választani, pedig nem lenne tehetségtelen fiú egyáltalán. És kérdeztem, hogy miért hagyod abba? Azt mondja, egyrészt nem bír emberek elé kiállni. Mondom, megértem, én is hasonló cipőbe járok, nagyon izgulós vagyok. Másik, nem bírok ennyit gyakorolni. Képtelen vagyok ennyit gyakorolni. Mondom, látod, ezt eddig is tapasztaltam. Elfogadom az érveidet. Rendben. Meg nem ezt akarom csinálni. Azt, hogy szeretek trombitálni minden. És olyan érdekes, hogy amikor ezeket úgy elmondta, az ige eszembe jutott, hogy támasztatok fel halottakat. Nem véletlenül szerintem, hogy a lélek eszembe jutott az, hogy támasztatok fel halottakat. Nyilván nem egy testi halálból, de mégis ez a fiú ez meghalt valahogy a trombitázás számára. Ő halott lett számára, és azt mondja, hogy lerakom a trombitát, és nem. És valahogy az Úr azt a feladatot úgy a szívemre helyezte, hogy én úgy bocsássam el innen, nyilván még van 2 hét az iskolából, de ez történt már egy pár hónapja, hogy a trombitát bármikor szívesen ez kezébe vegye, és ne az jusson rögtön eszébe róla, hogy ezzel kell egy gyakorolnom rengeteget. Ne egy kín jusson eszébe. Ha ez fog eszébe jutni róla, az számomra egy óriási kudarc, meg számára is. De hiszem, hogy én úgy érzem, hogy amióta ezt úgy letette, egyrészt sokkal jobban felszabadult ez a fiú, de hiszem, hogy ezt nem véletlenül adta például az én szívembe Isten, hogy támasszuk fel a halottakat, mert lehetővé tette számomra, hogy átformáljam ennek a fiúnak a kapcsolatát a hangszerrel kapcsolatban, hogy ő, mikor kezébe veszi a trombitát, akkor örüljön, ezt is el tudom játszani, és azért, mert 2 évet lehúztam Laci bácsi mellett. Tehát értitek a egésznek a súlyát? Támasszatok fel halottakat. És vannak körülöttünk olyan emberek, akik azt mondják, én ezt soha nem fogom csinálni. Engem ennek hagyjatok békén. És nekünk is szól, támasszatok fel halottakat. Vagy nézzétek meg, ott van ez, ami szolgáltunk része lett. Bartimaeus, emlékeztek a Bartimaeus története, ott kiabált az Úr Jézusnak, azt mondja, Jézus, Názáreti Jézus, könyörülj engem, hallgass már, mondták az emberek neki, ugye? És akkor oda ment hozzá Jézus, mit akarsz? Mit cselekedjek veled? Na, figyeljétek meg, ez annyira szép, amit az ember mondott, hogy újra lássak. Ez az ember látott. Tudta, hogy milyen látni. Tudta, hogy szép a világ. Tudta, hogy szépek a fák, tudta, hogy milyen a fű, milyen az ég, milyen egy ételt megnézni. Tudta, milyen a feleségének az arca, tudta, milyen a gyerekeinek az arca. De nem láthatta, csak régen. Újra szeretném látni. Ne feledjétek el, hogy vannak olyan értékeink, és vannak olyan dolgaink a Földön, amik egyszer a miénk voltak, de elvesztettük őket. És sokszor azért vesztünk, mert az kell a bűneink miatt, az életvezetésünk miatt, egy rossz gondolkozásmód, egy rossz beidegződés, a görcseink miatt, mindenféle rossz kényszeresek vagyunk, ezt kell mondani. Elveszítjük őket a kényszereink miatt. És van rá lehetőség, hogy segítsünk a másnak, hogy amit elvesztett, azt újra vissza tudja kapni. Ez sokszor, azt kell mondani, a legtöbbször nem megy egyedül. Nem megy egyedül. Ezért élünk gyülekezetben. Ezért vagyunk közösségben egymásra. Tudunk segíteni a másoknak abból, hogy egykor, ami a tiéd volt, amit átéltél, amit láttál, amit hallottál, vagy amilyen voltál egykor, az ugyanazt visszakapasz. Segítsd az elveszett értékeidet visszaszerezni. Na hát nézzétek meg, Jézus azért küzdött, és azért kényszerítette a tanítványait, hogy menjen el, mert tudta, hogy a szolgálata, ami rá van bízva, nagyon fontos. A tiszti, ami rátok van bízva, ti se becsülhetitek le kevésbé, ami rátok van bízva. Bár nem megváltás, de ugyanolyan fontos minden dolog, amihez képességet kaptál Istentől, mint ami az Úr Jézusnak volt képessége. Miért olyan fontos? Azért, mert Istentől kaptál. És ezt jegyezd meg. Azért fontos, mert nem magadtól van, mert Istentől kaptad. Legyen az, hogy te arra vagy képes, hogy csiszolni tudsz egy fadarabot, legyen az, hogy meg tudsz főzni egy ételt, legyen az, hogy kedvesen tudsz szólni, és sorolhatod a bármi. Azt a képességedet te Istentől kaptad, ezért fontos. Ezért fontos, és igen-igen kifejezhetetlenül értékes. Mert Isten mindennél értékesebb. Még egy gondolatot hagy mondjak ehhez a kényszerítve szóhoz. Ugyanezt a szót használja a Szentírás, hogy kényszerítette őket, amikor az Úr Jézus elmondja a történetet a nagy lakomáról. Volt egy gazdag ember, nagy lakomát rendezett, jó kedvéből, valószínűleg. Vendégül akart látni embereket. És amikor elment meghívni az embereket, a barátait, akkor azt mondja, hogy ne harulj, nem mehetek. Hát most vettem egy földet, meg kell néznem. Ment a másik baráthoz, azt mondja, 5 iga ökröt vettem. Hát ezt ki kell próbáljam. Hát azt mondja, a harmadikhoz is mehet. Hát éppen most nősültem, hát csak nem gondolod, hát itt hagyjam az asszonyt, hát még a végén valami történik, itt rögtön az elején. Nem mentek el. És az nagyon rosszul esett ennek az embernek. Azért mondom ezt a történetet, mert utána azt mondja ez a gazdag ember, hogy menjetek ki az útra, útfélekre, kényszerítsetek mindenkit bejönni. És mikor még tele volt, azt mondja, még mindig van hely. Kényszerítsetek bejönni minden embert. Tegyétek neki kötelezővé. Azért jutott eszembe ez a történet, mert gondolkoztam azon, hogy meghívom a többi kollégámat meg hozzánk egy szalonnasütésre, évvégig is partira. Ezt még nem Ráhel mondja, hogy ne hívjam meg. Még nem hívtam meg őket, még csak a fejembe van. Még Andi se nagyon tudja, talán említettem már. De ezzel már gondolkozok hetek óta, hogy meghívom őket egy ilyen kis meg a trombitásokat, harsonásokat. És képzeljétek el, hogy miközben ez, én még nem csináltam ilyet, hogy kollégáimat meghívjam hozzánk, és miközben jobban vagyok velük, meg szeretem őket, de miközben ezen gondolkoztam, képzeljétek el, olyan furcsa gondolataim voltak, megtehetem félelemmel. Mi lesz, ha azt mondja, hogy nem jön el? Mi lesz, hogyha érezni fogom rajta, hogy igazából ráérne, de nem akar eljönni? Mi van, hogyha valami gyenge kifogás fog mondani? Mi van, azt mondja, hogy hát jó, eljövök, Laci, de látom az arcán, hogy igazából nem akarok elmenni, de nem akarok nevet mondani. Nem akarok ilyen arcokat látni. Nem akarom, hogy azt mondják. És ez egy nagyon rossz érzéssel töltött el bennem, egy félelem, hogy na vajon mi lesz ennek a következménye? El tudjátok képzelni, hogy ez a gazdag ember mit élhetett át, mikor odarakta a roskadásig asztalt, hogy szeretetből meghívja a barátait, és azt mondják, hogy köszönöm, nem. Hát most nem, van más dolgom. Isten minden vasárnap terít asztalt. Isten minden reggel terít asztalt. Minden reggel. És vár minket. És lehet keresni minden reggel Isten országát. Vagy minden este. Mert Isten vár bennünket. És amikor azt mondjuk neki, hogy hát Uram, hát nem találkoztam veled. Ott vártalak téged. Ott volt a polcon a Biblia. Csak ki kellett volna nyitni. Ott volt az imádság helye. Ott direkt hagytam neked 10 percet. Senki nem zavart. Senki nem volt az egész házban. Ott volt 10 perc. Ott vártalak. Ott ültem a garnitúrán végig. Nem ültél le mellém. Vártalak. Hányszor szomorodik meg Isten miattunk? És nézzétek meg. Miért kényszerítette azért az a nagy ember az vendégeit? Miért volt ugyanolyan heves és indulatos, mint az Úr Jézus? Azért, mert tudta, hogy az a vendégség, az a vacsora, az élet-halál kérdése. Aki bent van az Isten nagy vacsoráján, annak mindene megvan. Aki kimarad az Isten vacsorájáról, az oda többé nem fog bemenni. Ezt mondja a Szentírás. Ez nagyon határozottan ki van jelentve. Ha valaki visszautasítja az Isten meghívását, azt terítettem neked, jöhetsz, ingyen. Semmit nem kell tenni, csak higgy az én fiamba, Jézusba. Tudjátok, miért kényszerít? Azért, mert olyan az Isten vacsorája, meg az Isten hívása, mint az üres mentőcsónak. Ott van üresen a mentőcsónak, és ott vagy te a süllyedő hajón. És hívtél, hogy gyere, üres a mentőcsónak, megmenekülhetsz az örök pusztulástól. Bár most úgy látszik, hogy nincs örök pusztulás. Hát most úgy látszik, hogy egyáltalán nincs örök pusztulás, sőt, a jövőt tervezgetjük. Ma van a nagy választás napja. Hát itt csak jó történhet. Legalábbis az egyik résznek biztosan, a másiknak meg talán szomorúság. De mindenképp jövőbe gondolkoznak az emberek. Mit mond a Szentírás? Vigyázzatok, készen legyetek. Senki nem tudja a napját, hogy mikor jön vissza az én Uram. Senki nem tudja. Nem tudod, hogy mikor jön vissza az Urad. És ma, ha halljátok az ő hangját, nem egyszer van leírva, ne keményítsétek meg a szíveteket. Nem mondjátok azt, hogy köszönöm, most éppen nem ezt fogom csinálni. Süllyedő hajón vagy, ne felejtsd el. Isten mentőcsónakja, az a terített asztal. Isten hív. És ma is lehet neki mondani azt, Uram, megyek. Kényszer? Vagy nem kényszer? Lehetőség? Vagy kényszer? Hát, mindenki eldöntheti magának. Talán azért látjátok, hogy ennek a történetnek van egy egész más tanulsága, a Jézus vonulata, a Jézus kísértése, ami nekünk is lehet. Hát, hogyha lesz időm, majd legközelebb elmondom a másik részét is, mert ez csak a fele volt. A másik része az arról szól ennek a történetnek, hogy a tanítványoknak a hitét egy kicsit alakítani kellett volna, de majd ezt egy másik alkalommal, ha az Úr ad rá lehetőséget. Ámen.